Művészetpódiuma 18 órakor. Leszczynszky Áron, Janácsek és Schumann műveiből zongorázik. Világjáró művészeink 20 órakor. Környei Zsófia és Gödény Márta tolmácsolásában csendülnek fel Mozart, Beethoven és Grieg szonátái. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Csáki Csongor, Rákóczi Szövetség elnöke vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Kisdomonkos Márk, a Déri Népprogram igazgatója. Vagy ahogy mi tegeződve beszélgetni szoktunk, Domonkos Doma.
Doma, nyugodtan. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
A Déri Népprogrammal nagyon régóta egy nagyon jó együttműködés van a Rákóczi Szövetségnek. Viszont mielőtt erre rátérnénk, én szeretnék egy kicsit visszakanyarodni. Te személyedhez visszakanyarodni. Én azt tudom rólad, hogy színész vagy, színművész vagy, emellett egy nagy társulatnak vagy a vezetője. Tanítasz a színművészeti egyetemen, nagyon sok mindennel foglalkozol, de honnét is indultál te, és hogy kanyarodtál te a színművészeti pályára?
Hát, hogy kanyarodtam, az egy érdekes kérdés. Lehet, hogy klisének hangzik, de mindig is tudtam, hogy én színésznek születtem, vagy a színházhoz születtem. Megboldogult nagyanyám mesélte, hogy 3-4 éves lehettem, és elmondta valami gyereknek versikét, és felállva a székre, meghajoltam, nézték, hogy jaj, milyen aranyos a Domika, és mondta, hogy tapsoljatok, színész vagyok. Nagyon sok gyerekkori emlékem van egyébként a lelkemben, agyamban, fényképek, minden, tehát hogy nagyon sok mindenre emlékszem, 2-3 éves koromból is, erre speciál, nem csak nagyanyám szavából, tehát ez ide jön vissza. A családom tekintetében, ugye édesapám ágán 13 generációs református lelkészi felmenőim vannak, az viszonylag sok soknak számít. Édesanyám ágán pedig tanárok. Gyakorlatilag mindenki, és mert nagyanyámban is benne volt, nagybátyámban is benne volt, apai nagybátyámban is benne volt a színházzal való kacérkodás vagy tekintés, de nem tudtak erre felre lépni, más élethelyzetük volt nekik, mint nekem, és nekem úgy alakult az életem, hogy minden ponton, gyerekkoromtól kezdve a színház, vagy a színház körüli versek, versmondó versenyek, színjátszók, stb. Tehát ez ilyen szerves része volt az életemnek mindig is.
Ráléptél egy színészi pályára, és belecsöppentél egy olyan csodába, azt gondolom, bátran használhatjuk ezt a szót, amit Déri Népprogramnak hívunk, ami most már átöleli az egész Kárpát-medencét, és kicsiknek, nagyoknak próbálja a Déri Népprogram elvinni a magyar színházi kultúrát. A
Kárpát-medence az már igen mondhatott többes számban, már próbáljuk, ugye, a Rákóczi Szövetséggel közösen.
Igen, de még mielőtt a mi együttműködésünkre is rátérnénk, én azt szeretném megkérdezni, hogy maga a Déri Népprogram az hogyan született meg, és hogy kapcsolódtál te ehhez, hogy lettél te ennek az egész programnak a vezetője?
Honnan kezdjem? A magam részéről, vagy a program részéről. Engem, amikor Kerényi Imre felvett a Színház és Filmművészet Egyetemre, nekem azt mondta, hogy Doma magából igazgató kell, hogy legyen. Csinálja a színházat Vácon. Tudom, hogy jó, persze. Elvégeztem az egyetemet, eltelt 3 év, és adott egy lehetőség, hogy Vácon tudtunk alapítani egy színházat önkormányzattal közösen. Ennek lettem én az ügyvezető igazgatója. Teltek múltak az évek, és úgy alakult a 19-ben egy más vezetés jött a városba, és ők máshogy gondolkoztak sok mindenről, a színházról is, mint ahogyan én gondolkozom, és úgy döntöttem, hogy akkor nekem más utat kell találnom, és akkor jött egy lehetőség Vigyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának felkérésére, aki egyébként mester, tanítvány viszonyban is voltunk, most ugye azóta már baráti viszonyunknak is mondhatom a viszonyunkat, illetve van egy furcsa főnökbe osztott viszony is, tehát ez a hármas egység, de azt gondolom, hogy ez egészen jól működik közöttünk. Nagyon tisztelem őt, és nagyra tartom. És az ő fejéből pattant ki egyébként, idestava 17 évvel ezelőtt a Déri Népprogramnak a szüksége, maga a gondolat, hogy színházat vigyünk azokra a településekre, ahol nincsen, ahol egyébként nem jutnak hozzá a kultúrához, a színházhoz. Ő akkor a Debrecenben a Csokonai Színháznak volt az igazgatója, látta, hogy a szomszéd településen milyen penetráns minőségi előadásokat visznek bérletes rendszerben. Inkább rombol, mint sem épít. És akkor fogalmazta meg, és ő vette az akkori színházának a zászlajára, hogy akkor vigyünk ingyenesen előadásokat, belépített a költségvetésébe, és évente 4-5 alkalommal elment kis falvakba, és játszottak. Egyébként máig vita, hogy ez inkább jó, vagy inkább rossz, tehát hogy inkább elveszi a színháztól, vagy hozzához, szerintem hozzáad, mert azok az emberek egyébként nem mentek volna, nem mennének el színházba, így viszont elmennek, mert ingyen van, megismerik, és elkezdenek majd aztán járni színházba. Tehát szerintem lokálisan a színházaknak érdeke lenne az, hogy maguk is szervezik ezt. Na de telt múlt az idő, készült egy tanulvány, Szellemfi program névre hallgatott, ami felmérte a vidék kulturális ellátottságának hiányosságait és a lehetőségeit. Rengeteg befogadóhelyünk van, több mint 2000, ami gyönyörű szépen fel van újítva, kis színpad, kis ékszerdobozok. És akkor megint eltelt egy jó néhány év, míg nem a kulturális TAO kivezetésével 2019-ben lehetőség nyílt arra, hogy elinduljon a Dériné program, és erre kaptam én felkérést, megbízást Vigyánszki Attilától, és így került az én utam a Dériné programba. Akkor az alapkoncepció az volt, hogy megvásároljuk a színházat, az előadást elvisszük. Pont. És nagyon hálás vagyok azért Attilának, hogy ő viszont teret adott és engedett az én és a csapatom kreativitásának, és hogy szárnyalni tudtunk, aminek köszönhetően eljutottunk odáig, hogy most már gyakorlatilag egy óvodás kortól a felnőttekig minden korosztályt programokkal lefedő kulturális finanszírozási rendszerré váltunk.
Ha most rátekintünk a mai Magyarországra és a Dériné programnak a kiterjedtségére, akkor erről mit lehet elmondani, hogy körülbelül évente hány előadásnapot visztek, és ezek az előadásnapok hogy épülnek föl egy-egy kisebb-nagyobb településen?
Hát, hogyha a középiskolás programokat egyednek vesszük, akkor ilyen 4,5-5 ezer előadásra egy napot viszünk le évente. Egészen elképesztő. De ugye úgy van, hogy van a Vitéz László a programunk, ahol az óvodásoknak bemegyünk az óvodába, kis rávezető foglalkozást, kaptak egy bábszínházi előadást, utána a kis néptánc, bábsimogató vagy hangszersimogató, és egy kis kézműves foglalkozással valami emléket is visznek magukkal. Itt a Lázár Ervin program is hozzánk került, ahol az általános iskolásokat juttatjuk előadó művészeti élményhez. Ugye itt ebben van színház, bábszínház, klasszikus zene, névzene, néptánc, illetve táncszínház és cirkuszi előadások, 1-től 8-ig minden általános iskolás gyereket hozzájuttatunk ezekhez az élményekhez, évente legalább egyszer, ezzel a célra is jött egyébként létre a program. Ott a kultáp, amikor a középiskolákba megyünk be, itt már azért kapcsolódunk, ugye a szövetséggel közösen járjuk a középiskolákat, ott pedig 50-60 átlagosan annyi órát tartunk meg egy nap, ugye a teljes órarendet lefedjük, reggel 8-a délután 2-ig.
Ez azt jelenti, hogy bementek egy középiskolába húsfér színészekkel, és egy előadás, egy rendhagyó színházi napot tartotok a középiskolákban.
Így van, rendhagyó irodalom, rendhagyó történelem óra, rendhagyó énekóra, népdaltól az operáik, hogy egy példát mondjak, vagy zenevarázslat, vagy a tantermi színházi előadások, TIA és foglalkozások, tehát rengeteg programot viszünk a középiskolákba, igen, ennek a vége és a koronája a nyári tábor, amit veletek közösen csinálunk, a Sátoraljaújhelyen, a Kultcamp, amit tábor, tehetségkutató és fesztivál egyben, ezt a három dolgot gyúrtuk egy egységé, szerintem jól működik, és hát ott vannak a felnőtteket célzó, vagy családosokat célzó programjaink, van egy saját társulatunk, amire nagyon büszke vagyok, van fantasztikus színészek és műszak, aki itt mögöttünk áll, és viszi az előadásokat.
De ugyanakkor ennyi előadást azért egy társulat, vagy egy színházi központ képtelen ellátni. Kikkel működtök össze, és hogyan történik ezeknek az előadásoknak, társulatoknak a kiválasztása, akik ebben a hatalmas program kavalkádban részt vesznek?
Hát igen, ezt nem tudja egy társulat megoldani. Ugye azért is mondtam, hogy ez egy kultúra finanszírozási rendszer, hiszen mindenik a programunknak van egy külön szakmai bizottság, ahol azt a korosztályt vagy célközönséget legjobban értő szakemberek ülnek benne, és hoznak döntést arról, hogy ki az, aki belekerüljön, és bármelyik magyarországi, illetve határon túli magyar előadóművészeti szervezet részese lehet a Dérini program valamelyik portfóliójának, amelyik hozzá éppen illeszkedik. Be kell adni a jelentkezést, minden esetben videós felvételt kérünk az adott előadásról, produkcióról, csak úgy lehet bekerülni. Maga a szakmai bizottság megnézi, véleményezi, szavazás következik, és akkor így bekerülnek a programba, és ezáltal elkezdődik ezentán pedig a programnak a szervezése, előadásoknak a szervezése.
Ugye itt elhangzott egy szám, hogy több mint 4000 előadásnapot visztek országszerte Magyarország legkisebb településeire is, ami azt jelenti, hogy az óvodásokat, kisiskolásokat, középiskolásokat, felnőtteket is megszólítjátok egy-egy ilyen napon. Mindenki kap a Magyar Színházból egy csokorra valót. Ha a múlt évre visszatekintesz, hány magyarországi ember vált részesévé a Dérini program kultúra missziójának?
Inkább azt mondanám, hogy hány határon túli, mert ez egy nagyon régi vágyálmunk.
Ha megengeded, erre rákérdeznék rögtön, hogy ebbe hogyan bele a külhoni magyarság ebbe a történetbe, de még egy pillanatra Magyarországon maradva, ezt nagyjából hogy tudod megbecsülni?
Hát rengeteg a középiskolás alprogramunkban, azt hiszem 70 ezer diákot értünk el, az általános iskolákban 640 ezerben jelentkeztek vissza, és abból ilyen 620 ezer gyereket juttattunk el a Lázár Ervin programon keresztül, az óvodákban 8 ezer, aztán indult nekünk egy új alprogramunk, a Ne Bánts Világ, ahol szintén közel 8 ezer gyerkőcöt értünk el, és ott vannak a felnőtt előadásaink, ami szintén egy több ezres számot mutat, tehát több százezres az a szám, amennyi nézőhöz mi eljutottunk, ha pedig az 5 évet nézzük, vagy 6 évet, ami mögöttünk van, akkor még sokkal komolyabb szám jön ki. Tehát tudod, ez több számoknál. A számokra büszkének kell lenni, és fantasztikusak, hogy ilyen számokba ki lehet mutatni azt, hogy milyen eredményeket értünk el, de hogy ezek közösségek, ezek emberek, ezek barátságok, ezeket, és az egyik fő célkitűzésem bármelyik területén, ahol dolgozom az életemnek, hogy értékes közösségeket alkossunk, és értékes közösségeket segítsünk élni, életben maradni, vagy még jobbá, vagy még jobb közösség legyenek. Ez nagyon fontos.
És nyilván van egy értékes tartalmat is visztek ezekhez a közösségekhez.
Így van.
Mert hogy amikor mi megismerkedtünk, annak most már lassan 4 éve lesz, Halász János képviselő úr, emlékszem, egy koronyári napon felhívott, hogy szeretne meghívni egy ebédre. Mennyit tudtam, egy ebéd meghívás, ha elmentem, és ott ültél az asztalnak a másik oldalán, képviselő úrral te is, és igazából ott Halász János képviselő úr annyit mondott, hogy van egy sikertörténet, amit Dérini programnak hívnak, jó lenne, ha ti megismerkednétek, mert egyébként ennek a Dérini programnak van egy nyári fesztiválja a Sátoraljóújhelyen, ami a Rákóczi Szövetséghez, meg az ottani Rákóczi táborhoz nagyon jól illeszkedne, és beszéljétek meg, hogy mit szeretnétek csinálni. Hát valahogy így indult el a mi találkozásunk és a mi kapcsolatunk, ami ugye azzal indult, hogy először is megpróbáltuk közösen megszólítani a középiskolákat, a magyarországi középiskolákat, ami nekünk Rákóczi Szövetségnek azért volt rendkívül hasznos és hatékony, mert úgy mehettünk egy iskolába szervezetet alapítani, vagy éppen az ottani közösségünket erősíteni, vagy tőletek kaptunk hozzá egy nagyon erős muníciót a színházi programmal. De aztán te kitaláltad azt, hogy legyen egy nyári tábor is ebből.
Ugye ez úgy volt, hogy még Vácon az első V4 fesztivál és színházi találkozót követően elkezdtünk gondolkozni, hogy szükség lenne egy középiskolás programra. És kidolgoztunk egy egész komoly koncepciót, aztán bizonyos részeit meg tudtuk csinálni, akkor nem valósult meg. Mai fejemmel azt látom, hogy hála Istennek, ebből lett ugye a kult kultább. És már akkor az volt a gondolat, hogy az egészet egy nyári fesztivállal fejezzük be, a középiskoláson, a szóló fesztivállal. Ami egyszerre tábor, egyszerre fesztivál, hogy ezt én mondtam is. És tehát egy külön eseményként gondoltam rá. És az egyik, aztán a második Dériné fesztivál kapcsán felnéztem, mondom, milyen jól néz ki az a táborhely ott, és mondta János, hát igen, hát ez a fantasztikus, ez a Rákóczi Szövetségnek a tábora, és akkor villant be, hogy nekünk nem egy külön fesztivált, külön 86. rendezvényt kell létrehozni erre, hanem ott a Dériné fesztivál, a Dériné programnak ugye az a végkicsengése, az egész éves misszió egy nyári eseményben összefoglalva, hát hogyha ott van a sátor a Jóhelyen, ott van az egész Dériné program, hát akkor ott van a Rákóczi tábor, akkor ott kell csinálni. Máig emlékszem arra a pillanatra, amikor ott együtt körbejártuk a területet, és az olyan a szívemben markt, hogy ezt most létre fog jönni, miért 12 éven keresztül vártunk és dolgoztunk a kollégáimmal, úgyhogy ez az egy fantasztikus pillanat a lelkemben, mindig emlékezni fogok rá.
Az előttünk álló nyáron is lesz egy egyhetes kútkamp sátor a Jóhelyen, a Dériné program közreműködés, amiért mi is nagyon hálásak vagyunk. Viszont ez az együttműködés, ami a Dériné program és a Rákóczi Szövetség között kibontakozott, múlt év nyarán tovább nőtte magát, és itt Hankó Balázs miniszter úr volt az, aki adott egy lendületet nekünk.
Születésnapi ajándékot, ugye az 5 éves működésünknek az ünnepségén jelentette be.
Hogy... Aki annyit mondott, hogy ha Magyarországon ez a Dériné program ilyen szépen kiterjesedett, akkor ezt érdemes lenne a határokon túlra is továbbvinni. Valahogy úgy fogalmazott, hogy akkor a kedves Dériné program, itt van a Rákóczi Szövetség, beszélgessetek arról, hogy mit lehetne ebből kihozni. És akkor ebből lett egy másik csoda.
A határtalan program.
Határtalan program.
Ugye ez is benne volt a fejünkben Vigyánszki Attilával, hogy vigyük határon túlra is, de majd akkor, hogyha lesz rá forrás. Csak azért, hogy jó van az, úgy megvan pipa, és akkor vittünk 3-at ide, 2-t oda, úgy ne csináljuk meg. Akkor csináljuk meg, ha tudjuk rendesen csinálni. Erre 5 évet kellett várni, de akkor, ahogy mondtad, Hankó Balázs miniszter úr bejelentette, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium forrás biztosít a Dériné programnak és a Rákóczi Szövetségnek, hogy közösen elvégezze a határtalan programot és megszervezze. Így hát májusban el is indultunk, és hát április végéig 100 településre jutunk el. Egészen elképesztő, hogy 624 előadás. 46 ezer néző, ilyen közösségek, tehát a 100 közösség. Ugye, és ott azt csináljuk, hogy a teljes portfóliónkat visszük, tehát viszünk Vitéz Lászlót az óvodásoknak, alsósoknak, felsősöknek Lázár Ervin programot, középiskolákba elmenjünk, viszünk kultapot, és a felnőtteknek pedig egy színházi vagy táncszínházi előadással zárjuk a nap végét, és az egész település, illetve a környező településekről bemondva, ezt már ti csináljátok, jönnek a nézők, és hát fantasztikus, hogy milyen nagy szükség van rá, ugye?
És megdöbbentő az, amikor éppen együtt vagyunk Zentán, vagy valahol a felvidéki Királyhelmecen, vagy egy dél-erdélyi kis településen, és egy erdélyi településre jön egy felvidéki színész, vagy egy délvidéki megy el éppen a felvidékre. Meg nyilván a magyarországi társulatok is ebben nagyon erősen benne vannak. És mindenütt azt látjuk, hogy szinte telt házzal zajlanak az események.
Igen, igen. És azt ott nem is gondolná az ember, mert hogy a Kárpátaljáról nyilván azt abba biztos az ember, hogy nagyon-nagyon várják, és nagyon nagy szükség van rá. Múltkor pont, hogy hol voltunk legutóbb a Vajdaságban?
Nagybecskereken,
igen, és hogy ott, amikor beszélgettem az újságíró...
Temerin
és a Becskerek, igen, egymás követő napokon voltak, igen. Hogy, és ott, amikor az újságíró hölgyel, 20 éves lány beszélgetek, és mondom a saját érzéseimet, és akkor döbbentem rá a szeméből, hogy mennyire fontos ez, hogy itt vagyunk, és hogy elviszük a magyar szót. Nagyon, nagyon fontos. A Kárpátaljáról meg nem is beszélve, hát milyen ereje volt annak a himnusznak ott az első előadást megelőzően, vagy amikor az emberekkel beszélgetünk, vagy amikor a középiskolában megszólal a sziréna, és le kell menni az óvóhelyre, és akkor azt mondják a munkatársaim, hogy gyerekek, folytassuk, és akkor folytatják lent, hogy azt a szörnyű helyzetet, amiben ott ők a mindennapjait élik, és kitartanak a magyarságuk mellett, hittel, erővel, rendkívüli erővel, hogy akkor kicsit tudunk nekik egy kicsit elvinni a gondolatait ebből, ez nagyon fontos.
Beszéltünk arról, hogy Magyarországon kiteljesedett ez a program, és Magyarországról tovább lépett határon túlról. Beszéltünk itt nagyon sokféle számról, arról, hogy ez milyen missziót jelent a magyar közösségnek, közösségeknek a Kárpát-medencében. De mit jelent ez a színművészeknek, a társulatoknak ez a lehetőség, hogy megmutathatják magukat, hogy egy kőszínházból elmehetnek akár több száz kilométerre, és másoknak is elvihetik a művészetüket?
Ugye a kőszínházak nehezen veszik rá magukat, hogy elinduljanak, de van sok partnerünk, aki viszont akinek fontos, hogy menjenek. Ilyen a Győri Nemzeti Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, a Nemzeti Színház, de mondhatnám a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színházat is, akinek iszonyatosan fontos, hogy menjen vidékre, és menjen a vidéki nézőkhöz, és szóljon, és utazzon, de maguk a színészek azok olyan lelkesedéssel számolnak be egy-egy témanapról, egy-egy előadásról, hogy egyáltalán nem számítottak rá, és minél kisebb településre megyünk, annál nagyobb a fogadtatásnak az ereje, a miensége, halászlevet főznek, nem tudom, méterrel italra, mint kis lakodalmakat csapnak, néha olyan terül-terül asztalkámmal fogadnak minket, meg az a szeret és az a hála, ami a nézőkből, a színészek felé árad, az azt gondolom,